ናይዚ መደብና ግዜ ሓጺር ስለ ዝኾነ ከም ልማ
Kol Israel az izraeli rádió magyar nyelvadását hallják Jeruzsálemből. Ma a zsidó naptár szerint 5772. Tammuz 23-a, a polgári naptár szerint 2012. július 12-e csütörtök van. Köszöntjük hallgatóinkat, Csalom, Erev Tov, a mikrofonnál Herbs Mónika. Híradásunk tartalmából. Az UNESCO a gázai Hamasz egyetemnek szándékozik elismerést nyújtani. A gázai lakosok 64%-a, a palesztin hatósági lakosok 65%-a úgy gondolja, hogy a palesztin arab vezetést lehetetlen félelem nélkül bírálni. Iraki export szállítmányok a haifai kikötőből jutnak el az európai piacokra. Híreink után dr. Menachem Meron főrabbi heti tóra magyarát hallhatják. És most a részletes híreink. Az ENSZ Oktatási és Tudományos Ismeretségfejlesztési Bizottsága, az UNESCO, a gázai Hamasz Egyetemnek szándékozik elismerést nyújtani. Az UNESCO, mely teljesen törvénytelenül a palesztin autonómiát teljes tagú tagként, államként a soraihoz csatolta, azóta egymás után a palesztin arabok diktálása szerint cselekszik, mint például Ráhel sírjának történelmi meghamisítása, vagy a sírató fal a zsidó nép egyik legfontosabb szimbólumának történelmi helyének bagatellizálása. Az ENSZ UNESCO bizottsága egy komoly nemzetközi politikai mentes szervezetből a palesztinokat kiszolgáló csicskássá vált. Mindez köszönhető az UNESCO jelenlegi elnökének, egy bizonyos Irina Bukova nevű asszonynak, aki gátlástalan politikai ambíciótól vezérelve úgy látszik minden erkölcstelen dologra hajlandó, csak hogy még egyszer megválasszák a közeljövőben tartandó választások során a bizottság elnökévé. A Hamasz Egyetem nemzetközi elismerése a cinizmus és a szakmai tudás hiányának szegénységi bizonyítványa az UNESCO részéről. A Hamaszféle egyetem eddig semmiféle fontos tudományos előretörés találmányt nem mutatott fel, soraiból nem kerültek eddig ki figyelemre méltó és szakmai berkekben elismert tudósok és kutatók. Viszont a fizika és kémiai osztályokon számos olyan végzős volt, mely tömeggyilkos pokolgépet működtető terroristává vált, köszönhetően az egyetemen szerzett tudásának. Egy ilyen egyetemet vesz a szárnya alá az ENSZ, ezek után az ENSZ, különösen az UNESCO, a legnagyobb nemzetközi terror támogató szervezetté vált. Gázai arabok hétfő este a gázai sávtól nem messze fekvő Yad Mordechai csomópontnál található étteremre lőttek. A lövések kárt okoztak két parkoló kocsiban és az étterem egyik ablakában. Szerencsére senki sem sebesült meg. A biztonsági szakértők szerint egy 0,5-ös kaliberes nehéz gépfegyvert használtak a gázai terroristák az ortámadások során. Arab terroristák kötömbökkel dobálták meg Jeruzsálemtől délre található Gush Etzion térség egyik útján haladó izraeli autóbuszt. Szerencsére az utasok közül senki sem sebesült meg. Az izraeli gépkocsik és autóbuszok elleni kődobálásos támadások szinte mindennaposak az arab terroristák részéről. Annyira mindennapos eseményé vált ezek az izraeli civilek elleni életveszélyes támadások, hogy a több száznyi emberjogi szervezet és az Európai Unió nem is tartja érdemlegesnek elítélni ezért a palesztin arabokat és követelni Abu Mazenéktől a bűnözők elfogását és megbüntetését. Iraki export szállítmányok a haifai kikötőből jutnak el az európai piacokra, állítja az Al Jazeera arab média hálózat. A két ország között, Izrael és Irak között ugyan nincs diplomáciai kapcsolat, azonban az iraki kereskedők már évek óta a haifai kikötőn keresztül szállítják az áruikat az európai piacokra. Jordánián keresztül érkező kamionkonvojok a haifai kikötőbe rakják le az árukat, és az ott horgonyzó kereskedelmi hajók viszik azt tovább. Az izraeli kormány 70 millió sékelt fektetett be Haifa és Bécsán városokat összekötő vasútvonal fejlesztésébe. Bécsán a Jordán határtól nem messze fekszik, vasúti hálózat kibővítése az Irakból érkező áruszállítás lebonyolítását leegyszerűsíti és meggyorsítja. Az iraki kereskedők szempontjából az Irak-Haifa útvonal sokkal biztosabb és kifizetőbb, mint a Perzsa-öböl használata. Európai anarchisták csoportja csatlakozott a palesztin hatóság fővárosában Ramallahban rendezett tüntetéshez. A tüntetők Abu Mazen, Saul Mofázzal, miniszterelnök helyettessel tervezett találkozása ellen tüntettek. A palesztin vezetőség által eddig szívesen fogadott európai anarchista provokátorok most elvesztették a tüntetés miatt a szimpátiát. A palesztin hatóság nem tűr meg semmiféle a vezetés ellen irányuló tüntetést és kritikát. A palesztin hatóság nem egy demokratikus entitás, hanem közönséges diktatúra, ahol szólás és gondolatszabadságnak nincs helye. Az egyik palesztin hatósági vezető határozottan kijelentett, hogy a vezetés nem tűr el semmiféle tüntetés és provokációt az európai pro-palesztin támogató. A palesztin politikai közvélemény kutató központ által készített felmérés szerint a gázai arabok 66%-a támogatja az izraeli fegyvertelen civilek elleni terrortámadásokat. A palesztin autonómiában 68%-a a megkérdezetteknek ellenzi az ilyen terrortámadásokat. A palesztin autonómia lakosának 37%-a, míg a gázai lakosok 57%-a szeretné, ha ismét fegyveres összecsapások lennének Izrael és a palesztin terrorszervezetek között. A felmérés szerint a megkérdezett gázai lakosok 64%-a, a palesztin hatóságiak 65%-a úgy gondolja, hogy a palesztin arab vezetést lehetetlen félelem nélkül bírálni. Az amerikai Sin City városban megrendezett nemzetközi kórus versenyen a Jeruzsálemi Zeneakadémia Ankor nevű kórusa nyerte el az első helyezettet. A versenyben 70 ország, 350 kórusa vett részt. Eddig tartottak híreink, és most dr. Menachem Merim főrabbi heti tóra magyarázata következik.
Pinchas. A magyarázat címe vezetés a népért. A heti szakasz kiemeli Áron unokájának, Pinchasnak felbuzdulását, az egyik főember Zimri ben Szalú arcátlan viselkedésén Mózes ellen. Zimri egy midjanita nőt vitt Mózes elé, engedélyt kérni a vele való házasságra. Ha Mózes megtiltja ezt a házasságot, Zimri szemére veti Mózesnek, hogy ő is midjanita nőt vett el, azaz Jitró lányát, Ciporát. A főpap unokája, Pinchas, Mózes elleni arcátlanságot látott Zimri fellépésén, és a midjanita nővel együtt megölte őt. Ha az előző részleteket olvassuk, láthatjuk, hogy a midjanita és a moabita nők rávették izraeli férfiakat a Baal Peor nevű bálvány imádására. Mózes esetében ez fordítva volt, mert felesége Cipóra férjével együtt imádta a héberek istenét, és saját kezüleg metélte körül fiukat. Pinchas felbuzdulása Mózes és a mózesi törvények megvédésére, melynek nyomán megölte Zimrit és a midjanita nőt, elismerésre talált Isten szemében. Így szól az írás. Pinchas, Eleázár és Áron kohanita fia, elhárította haragomat Izrael fiai felől, mert felbuzdult közöttük, én érettem. Ezért béke szövetségemet adom neki, és ők meg utódai lesz az örök kohanita szövetség. A mondat tulajdonképpen azt jelenti, hogy Pinchas és utódai lesznek az örökös főpapok. Pinchas esete elgondolkoztat minket. Vajon jogos-e még a mózesi törvények védéséért is ez a felhevültség, mely emberöléshez vezet? Kohelet könyve többek között így ír. Van ideje az ölésnek, és van ideje a gyógyításnak. Vagyis nem minden jogos cselekvés ítéltetik meg ugyanolyan módon minden időben. Egy nép nevelése sok türelmet és hosszú időt igényel. A bálványimádó világban Izrael sok kísértésnek volt kitéve. A türelmes magyarázat és nevelés nem mindig járt sikerrel. Maga Mózes is sokszor csüggett el a nevelő munkájának sikertelenségén. Ezért az aranyborjú imádása után beszédek helyett egyszerűen megölette a 3000 felbújtó bűnre csábítót, és végül is imájával mentette meg a fizikai vagy szellemi pusztulástól Izraelt. Pinhász, a kohanita, talán éppen nagyapja Áron gyengeségét volt hivatva ellensúlyozni, mikor nem engedett a nép ösztöneinek, és sok jó szó helyett két ember megölésével vetett véget a bálványimádás elterjedésének. A heti szakasz további részében két téma kelti fel érdeklődésünket. Az egyik az örökös törvény a nőkkel kapcsolatban. Mivel a leánygyermek általában elhagyja apja házát és férje családjához csatlakozik, eredetileg csak a fiúgyermekek örökölték az apai vagyont, földbirtokot. De egy Celafhad nevű embernek csak 5 leánygyermeke volt. És ők Mózes elé járultak azzal a kérdéssel, hogy mivel nincs fiú testvérük, hát miért ne örökölhessék ők az apai birtokot. Mózes maga sem tudta a választ. Istenhez fordult a kérdéssel. Isten úgy döntött, hogy a lányoknak igazuk van. Ha nincs fiú testvér, akkor ők örökölnek. Így szólt Isten Mózeshez. Celafhad lányai igazad beszélnek. A lányok megkapták az örökösödési jogot, de egy kikötéssel. Csak saját törzsbeli férfiakhoz mehettek férjhez. Így a birtok nem szárhat át egyik törzsről a másik törzsre. Tudnélik, az ország földjét Józsua a törzsek nagysága szerint osztotta el. Heti szakaszunk másik érdemleges témája Mózesnek vezetői nagyságáról ír. Isten rendelete szerint tanítunk nem mehetett be az ígéret földjére. Így szólt Isten Mózeshez, menj fel erre a hegyre, lásd meg az országot, mit Izrael fiainak adtam. Miután megláttad, térj meg őseidhez, miként Áron testvéred. Mivel megszegtétek szavamat Szín pusztájában, és nem szenteltétek meg nevemet, a vízadással a gyülekezet szeme láttára. Mikor Mózes meghallotta az isteni végzést, első gondolata nem az volt, hogy könyörgésre fogja a dolgot, hiszen joggal tehette ezt, miután 40 évig viselte a nép terhét, nevelte, küzdött érte. De az első gondolata nem saját sorsa volt, hanem határtalan szeretetében népe iránt, azt kérdezte, mi lesz a néppel halála után. Emlékezz meg, ó, minden élők ura a gyülekezetről. Ki jár majd előttük? Ki vezeti őket? Ne legyenek olyanok, mint a nyáj, melynek nincsen pásztora. Isten Józsuát jelölte ki Mózes utódjául. Így szólt Isten Mózeshez, vedd Józsuát, a nagyszellemű férfiút, tedd rá kezedet, hogy átszálljon az erőt ő rá. A Midrás kiemeli, hogy Mózes nem egy kezét, hanem mindkét kezét tette utód a fejére, jelezvén ezzel, hogy nem féltékeny rá. Mózes vezetői nagysága példaképül állhat mindenkor vezetői előtt.
Végül az időjárásról, a várható legalacsonyabb éjszaka és legmagasabb nappali hőmérséklet a fővárosban Jeruzsálemben 23-34, Tel Avivban és Haifán 23-33, Bérsőván 23-37 és Éláton 33-40 Celsius fok között ingadozik. Kedves hallgatóink, Önök a Kol Iszrael magyar nyelvadását hallották Jeruzsálemből, Izrael fővárosából. Most búcsúzunk, Shalom Verev Tov, Mirushalayim.